Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Földgömb magazin, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl Molnár Zsolt segítségével, aki botanikus, etnoökológus, az Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok, Zsolt, még egyszer!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát mondtam egy előzetes beszélgetésben, nekem ez nagyon tetszik, ez a cikk. Nagyon hosszú, nagyon terjedelmes, de remek. A címe is remek, disznónak való vidék, sertés, legeltetés és etno ökológia a száva mentén. A szvinnyárokról lesz szó, de nekem a címben a nem vénnek való vidék az beugrott. Az jogos?
Igen, igen.
Az
igen.
Egy nagyon jó könyv, meg film volt egyébként. Na bocsánat, nem akarom a disznók elől elvenni a területet. Szóval akkor a száva környékén barangolunk, ugye? Vagy barangoltak önök?
Igen, ez már egy nagyon régi tervünk volt, hogy a hagyományos erdei, mocsári disznótartásról valamit megtudjunk, mert ugye ez Európában, a középkorban, meg még utána és évszázadokon keresztül egy alapvető tájhasználati mód volt. A disznókat alapvetően nem ólban és nem kukoricán tartották, hiszen akkor még kukorica nem is volt, hanem az erdőknek és a mocsaraknak a legelőin, tehát nem annyira gyepes legelőkön. Csak hogy ez nagyjából kihalt úgy Európában, viszont itt a száva mentén különböző izgalmas körülmények miatt fennmaradt a mai napig, és ez lehetőséget adott, hogy akkor na, akkor vágjunk neki, és ismerjük meg ezt közelebbről.
Én meg ott ezt lebarangolóztam az elejét, pedig hát itt arról van szó, hogy nagyon komoly szakemberek, tudós emberek, etnoökológusok eredtek ugye a malacok, meg a kocák, meg a kanok nyomába. Meg azok az embereknek a nyomába, akik ebben a rabságban élnek ott az erdőben. Szabadságban és rabságban.
Igen, igen, és akkor már térjük vissza a barangolástól, mert hogy ez a kutatások egy érdekes módszertani eleme, hogy valójában, amikor egy olyan kutatást végzünk, hogy szinyároknak, az ottani disznótartóknak a erdőismeretét, mocsárismeretét, disznóismeretét föltárjuk, akkor abban valóban van barangolás is. Tehát, hogy ez nem úgy zajlik ez a kutatás, hogy kimegy a kutató, kvadrátokat tesz le a gyöpre vagy erdőbe, adatokat gyűjt, majd pedig számítógépes vagy más módszerekkel elemzi, hanem itt nekünk ott kell úgymond barangolnunk az erdőben velük, a szvinnyárokkal, és egyrészt kérdezgetjük őket, másrészt pedig megpróbáljuk észrevenni azt, hogy mi a fontos. Tehát amikor mi ott vagyunk, és ott megtörténik valami a disznóval, vagy a szvinnyárral, vagy a mocsárnak, a mocsári növény gyökerével, vagy a gilisztával, akkor nekünk ott kell lenni, és azt meg észre kell vennünk. Tehát ebben a kutatásban van egy ilyen erős, feltáró, felfedező jellegű dolog, talán ezért is tettet meg a Földgömb magazinnak, mert nem tudtuk előre, hogy mi vár ránk, és ezért ez a barangolás tőle nem is olyan rossz.
Azért annak az alapvetése az, hogy ott önöket, kutató embereket, tudós embereket, hát látom a képen is, hogy ott állnak mindenféle applikációkkal, térképekkel, meg mindenekkel a szvinnyárok gyűrűjében. Szóval, hogy ezek az emberek ott, ezek a helyi emberek, majd ezt a rabság szabadságot, ezt bontsa már ki, mert csak itt belekaptam a cikkbe. Szóval, hogy önöket ott elfogadják, hát hogy beszélgessenek, hogy megmutassák azt a tudást, ami ott az évszázadok vagy évezredek alatt felgyülemlett. Azért az egy-egy nadrágos embernek, gyűjtmegnek nem olyan könnyű behatolni az ilyen körbe vagy körökbe.
Valóban nem könnyű. Volt nagy segítségünk. Egyrészt Alen Kis, akit a cikkben is megemlítünk, ő ide valósi, és az ő rokonságában is vannak szvinnyárok. Azon kívül pedig Szabados Klára, aki pedig szabadkai származású és egy délvidéki botanikus természetvédő, ő is ismerte már ezt a területet. Tehát mi már úgy mentünk,
volt
hogy
kapcsolat.
Helyekkel. Igen. A másik, hogy ennek a kutatásnak a módszertanának a része az, hogy megmutassuk, hogy mi miért is jöttünk. Tehát mi nem csak oda megyünk, köszönünk nekik, aztán tovább megyünk az erdőbe, hanem mi beszélgetünk velük, és ami nagyon segítette ezt a megismerkedést, hogy mi Gyimesben már végeztünk hasonló kutatásokat, és ott készült egy színes A4-es méretű vastag könyv, sok-sok fotóval, amivel meg tudtuk mutatni a szinyároknak, hogy mi egy ilyen könyvet szeretnénk írni a száva menti disznótartásról, és ők belelapoztak ebbe a könyvbe, ami persze magyarul és angolul van, tehát ők nem értették, de a képek rögtön elmesélték nekik, hogy velünk hogy bántak Gyimesben az emberek, És aztán utána hamar rájöttek utána a beszélgetések során, hogy akkor mi is valami hasonlót szeretnénk, és onnantól kezdve viszont ők büszkén mesélték a tudásukat, mi meg tényleg ittuk a szavaikat, meg a gondolataikat.
A rabság meg ugye úgy van, hogy ők ugyan településen, falun laknak, de végülis a nap többi óráját, amit nem alszanak otthon, azt az erdőben töltik a malacokkal, a disznókkal.
Többféle változata van, az, hogy minden nap meglátogatják a disznóikat, ez igaz, amikor nekik még középkorukban főmunkájuk volt, akkor reggel kifutottak a disznókhoz, meg még este esetleg kinéztek hozzájuk, de nincsenek egész nap a disznókat, tehát ők nem olyan kanászok, vagy kondások, csürhések, ami régen volt Magyarországon, hogy jár, megy a disznónyájjal, disznókondával, csürhével is, és legeltet, hanem ők itten szabadon vannak a disznók, csak hazajárnak esténként meg a tanyájukra, az erdei tanyájukra, mert hogy kapnak ott néhány cső kukoricát. És
az a fő vonzerő, igen.
A disznó nem felejti, ahol kapta a kukoricát.
Na most az a
rabságnak ezek abból adódik, hogy egyrészt ők nagyon szabadok, úgymond, kinnélnek a természetben, az erdőben, szabad disznókkal együtt dolgoznak, tehát ez egy sok munkahelyhez képest szabadság, és ők is így élik meg. Másrészt pedig egy nagyon kemény rabság, mert akármilyen egészségi állapotban van a szvinyár, akármilyen időjárás van, akármilyen hideg vagy esős idő van, neki reggel mennie kell. Tehát egyfelől meg nagyon-nagyon kötött.
Igen.
Rab élet.
Első az állat, az így volt Magyar falun is annak idején, meg mindenhol úgy volt.
Ez volt a paraszti és a pásztori létre, igaz ez az egyszerre szabadság és rabság, és egyébként akik most kezdtek bele ilyen gazdálkodásba, ökogazdálkodásba, biogazdálkodásba, ők is pontosan ezt szokták elmesélni, hogy egyfelől szabadság, másfelől meg rabság. De ez a kettő úgy látik, hogy együtt jár.
Amit rengeteg mindent nem tudtam, pedig azt hittem, hogy az eléggé képben vagyok, az erdőjáró természetközelember vagyok, meg láttam már disznót is, disznóvágást is, az is van itt azért a cikkben, van kolbászka, meg hullám, meg mindenféle. Szóval azt nem tudtam, hogy ezek a nemes disznók csak a nemes vargányát eszik meg a gombák közül. Azért azt hittem, hogy ebben mindenevők, vagy legalábbis ami nem mérges, azt megeszik, de fene az ízlésüket, azért a vargánya a kedvenc.
Nem csak ön nem tudta, hanem mi se tudtuk. Tehát tulajdonképpen nincs tudományos irodalma annak, se Európában, sem a Kárpát-medencében, hogy mit teszik egy házi disznó akkor, hogyha szabadon van tartva erdőben, mocsarakba. És mi magunk is ledöbbentünk, például az egyik korai élményünk ilyen január-februári telepezések kapcsán, hogy 20-30 centire letúra az erdei talajba, és gilisztát eszik. Na most úgy eszi a gilisztát, mint ahogy mi gyerekkorunkban
a makarónit.
Így beszippantja. Na most ez látszik távcsővel, meg hallatszódik is, és akkor néztük, hogy ez hogy is zajlik, és kiderült, hogy hát akár 1000 darab gilisztát is megeszik egy nap. Ez például semmilyen korábbi kutatás így nem dokumentálta. A vaddisznó is eszik gilisztát, de nem ennyit. És az, hogy alapvetően a fehérjéjét télen a disznó gilisztából szerzi, ezt nem tudta senki.
Hát a makkoltatás az a fejünkben van. Jaj, ez olyan élmény volt, akkor legalább most ő megfejti, mert Noszvajra gyakran járok kirándulni, vagy járunk kirándulni, és ott ki van írva a falu fölött az erdőbe, hogy a mak összegyűjtése hatóságilag szigorúan tilos, meg kamerával megfigyelt, tehát hogy a makot nem lehet ott összegyűjteni. Gondolná az ember, hogy azért, hogy ott a természetben lévő vaddisznók tudjanak ebből enni. De hát a mak azért alapvető, ugye, mint hogy hát az régen emberi élelmiszer is volt, sőt.
Évezeleken keresztül ettük a makkot, nem mint legfinomabb ételt, mert ugye elég cselsavas, és ott különböző trükkök, ilyen áztatások, patakban való áztatással próbáltunk megszabadulni a kellemetlen ízektől, de egészen a 20. századig szinte követhető valamennyire a makfogyasztás, mondjuk a morfos tölgynek a legédesebb a makja, azt mondják. A disznóknak ez egy alap étele, és én például korábban azt hittem, hogy a makkoltatás az ősszel van, és amikor makkol a disznó, akkor más nem eszik, tehát tulajdonképpen ökológiailag nem is lehet nagy hatása az erdőre, hiszen csak fölnyalja.
Föltakarít.
Föltakarít. A nagy fák alatt úgysem szükséges, hogy állandóan minden évben töménytelen tölgyfa cseperedjen föl, tehát hogy, és hagy is meg makkot. Tehát én azt gondoltam, hogy a makkolás az ökológiailag nem olyan nagy hatású, és őszre koncentrálódik. Na most például itt kiderült az, hogy nem, hogyha jó a magtermő év, akkor tavasszal egész nyárig, júniusig tud makkot enni a disznó. Másrészt viszont nem csak makkot eszik ilyenkor, mert ez a makk ez olyan, mint sok emberi étel, hogy csak azon nem lehet élni. Ezért égeti a gyomrát a makk, ezért sokat iszik rá a disznó egyrészt, pedig fehérjét eszik hozzá, és többek között ezért eszik annyi kilisztát, meg akár máskor halat, vagy más állati eredeti fehérjét, mert hogy szükséges. Ezen kívül pedig legelni megy. És amikor reggel a Milutin például mondta nekünk, hogy most elmennek ezek hátra makkolni, meg gilisztázni, de délután 2-kor jönnek enni a desszertet, ami itt a mocsári fű lesz, majd utána leheverednek, akkor kiderült, hogy ez tényleg így van, délelőtt makkoltunk, meg gilisztáztunk, és aztán délután 2-kor egy negyedórás, 20 perces fűlegelés, rendesen úgy, mint a birka vagy a marha úgy legelte a füvet, harapta a disznó, majd pedig lefeküdt a nagyfa tövébe és aludt egyet. Tehát ezeket így nem látta eddig az ökológia, hogy valójában hányféle hatása van a disznónak az erdei rendszerre.
És ez most nekünk ebben a mai világunkban, amikor már disznót így látni, hát piszok messze kell menni, azt hiszem Európában is. Önök se a szomszédba találták ezt itt Pest határában. Szóval ez most itt 2022-ben a botanikusoknak, az etnoökológusoknak, a tudós embereknek, az miért fontos, hogy a szvinnyárok ott mit tapasztaltak a disznótartás az évezredes disznótartás hagyományain. Szóval ez most milyen üzenettel bír? Ez hogyan tud hasznosulni? Lehet ezt a nagyon egyszerű kérdést így feltenni?
Az ukrán háború az érvelésemet sokban segíti. Mert az ukrán háború előtt az emberek nehezen tudták elképzelni azt, hogy Európában éhínség legyen, hogy élelmiszerellátási problémáink legyenek. Tehát nekünk az a modellünk, én részt vettem egy ilyen ENSZ-es programban, az IBBESZ nevezetű programban, ahol ilyen teljes földeki terjedelen becsültük a biodiverzitásnak, meg a természetből kapott javaknak a lehetséges változását, és az egyik szenárió az, hogy itt komoly éhínségek lehetnek, részben a túlszaporodás, túlnépesedés, részben pedig a klímaváltozás, tájhasználatváltozás, de akár a háborúk miatt is. Na most a háborút, meg a mostani aszályt látva egyszerre, már rögtön elkezdenek az emberek arról beszélni, hogy azok az élelmiszerek, amiket megszoktunk, azok nem lesznek elegendőek. És itt rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor mit fogunk enni? És persze egyelőre még azt gondoljuk, hogy idén azt fogjuk enni, amit eddig is ettünk, de hogyha ez a válság mélyül, és globális kitérés lesz, akkor az emberiségnek végig kell gondolni,
jön
hogy
a mi porcsin, nem? Jön akár a porcsin, jön az alga, meg az összes többi, ugye így?
Igen, és ezek közül nagyon sok finom. Tehát azért az intenzív gazdálkodással mi beszűkítettük azt a teret, ahonnan a biomasszát hasznosítjuk. Tehát most például az erdőkből, a mocsarakból jóval kevesebb ehető biomasszát termelünk ki, mint a régebbi ember. Hogy ennek hol a helye pontosan? 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, ezt mi nem tudjuk. Nekünk kutatóknak az a feladatunk, hogy dokumentáljuk, és ezt a tudást valamennyire segítjük átmenteni arra a korra, amikor majd szükség lesz rá.
De hol jön a disznó a képbe? A disznó is mindenevő, mint az ember. Úgy jön bele, hogy amit a disznó enne vagy eszik zavartalan körülmények között, ha lenne még érintetlen természet, az még, abból nekünk még valami érdekes lehet embernek, emberiségnek?
Ugye beszéltünk arról, hogy a makkot meg lehet enni, igen. De én kolbász formájában jobban szeretem.
Kolbászba csomagolva, igen, igen.
Igen, gilisztát is meg lehet enni, azt is jobban szeretem kolbászba csomagolva, és a mocsári füveket is elvileg meg lehetne enni valamennyire, kipréselni legalább, de azt is finomabb megenni kolbászba. Tehát a földfelszínnek jelenleg egyébként 40%-a olyan a világban, ahol csak úgy tudunk élelmiszert létrehozni, ha állati terméken keresztül.
Közvetítő segítségével.
Azokat a füveket, állatokat, vagy egyéb növényrészeket mi nem tudjuk közvetlenül fogyasztani. De én nem akarom annyira azt mondani, hogy ez most itt nem akarok világbéle hangulatot kelteni. Van egy teljesen mindennapi vagy közelebbi felhasználási módja, felhasználása is a disznólegeltetésnek, ez pedig természetvédelmi célú, mert hogy vannak olyan növényfajok meg állatfajok a tájainkban, amelyek megszokták azt, hogy a mocsarakat, erdőket jószág legeli, vagy korábban őstulok, vagy mamut legeltet. Tapossa legeli, úrja. És most mondok néhány nevet, hogy mételyfű, tóalma, amik olyan növényfajok, amik például Németországból, Franciaországból már kipusztultak. Itt azért fordulnak elő Szerbiában, mert még a disznó legeli ezeket a területeket, és a sásokat, mocsarakat, gyéként, kákát kieszik.
Karban tartja.
Na most Magyarországon például ezek a növények az utolsókat rúgják, hogyha lenne disznó legeltetés bizonyos védett területeken, akkor ezek föl tudnának szaporodni. Tehát van egy teljesen aktuális természetvédelmi kezelési lehetőség is a disznókkal.
Hát nagyon, nagyon izgalmas. Ezt ajánlom mindenkinek, akármilyen megfontolásból is végig bogarászni ezt a cikket. A malackák meg nagyon aranyosak a képen. Jó sokféle egyébként. Van abban egy kis vadalma is, vagy vaddisznó beütés is, de a végén aztán ott van. Az a kulen, az a vastag szalámi, ugye? Jól tudom, ugye?
A kulen az egy ilyenség, azt egy vastag bélbe töltik, és az a lényeg, hogy a zsírt nagyon alaposan leszedik a nyers húsból, és úgy készül el. Egyébként magyarországi baranyában is ismerik, az ország többi részén, meg a boltokban ehhez még nem jutunk hozzá.
Disznónak való vidék, a legfrissebb magazin, a legfrissebb földgömb magazint ütöttük föl Molnár Zsolt botanikussal, etnoökológussal, az Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoportjának vezetője. Nagyon szépen köszönöm az idegenvezetést.
Szívesen, köszönöm szépen, hogy végighallgatták meg, hogy elolvassák ezt a valóban izgalmas cikket.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.